Egy eddig ismeretlen hármas csillagot fedeztek fel a bajai csillagászok, illetve amerikai csillagászok a mesterséges intelligencia segítségével, de mielőtt ebbe bele mennénk a részletekbe, egy kicsit meséljen nekünk, hogy a Szegedi Tudományegyetem Bajai Obszervatóriumában mivel foglalkoznak ön, ott tudományos főmunkatárs, hogyan kell elképzelnünk a munkájukat?
Igen, ez igazából már össze is függ ezzel a felfedezéssel, mert tulajdonképpen ezek a hármas csillagok nem annyira ritkák, ez egy különleges hármas csillag, majd erről beszélni fog, de hát végülis a munkánk valójában ezzel történik. Ezekkel kapcsolatos. Tehát van nekünk a bajai csillagvizsgán 80 cm-es távcsövünk, amivel kutatásokat, megfigyeléseket végzünk, ezt persze nem ezzel fedeztük föl, de a mi munkánk az egyrészt ugye a távcsöves észlelésekből áll éjszaka, viszont a csillagászok és így a mi munkánk nagyobbik része az igazából már rég nem arról szól, hogy ott görnyedünk a távcső előtt, hanem valójában napközben a számítógépeink előtt ülünk és dolgozunk, vagy éppen programozunk, vagy cikkeket írunk. Nálunk a bajai csillagvizsgálóban a fő profil az a fedési kettős csillagoknak, illetve az azok körül keringő további komponenseknek, tehát így hármas, négyes csillagoknak a kutatása, ez az egyik. A másik meg a szupernóvák, tehát robbanó csillagok kutatása és megfigyelése. Én a magam részéről elsősorban a kettős és hármas csillagokkal foglalkozom.
Hogyan lehet megállapítani valamiről, hogy kettős csillag?
Na igen, tehát ez egy jó kérdés. Tehát a fedési kettős csillagok azok olyan csillagok, ahol a két komponens nagyon közel van egymáshoz. Tehát annyira, hogy még akár nagy távcsövekben is egyetlen csillagnak látszik a dolog. Az, hogy ott mégse egy csillag van, hanem kettő, azt onnan lehet tudni egyrészt, hogy ha nagyjából az éléről látjuk a Földről a két csillag egymás körüli pályáját, akkor ugye azt látjuk, hogy időről időre az egyik csillag elhalad a másik előtt, illetve a másik az egyik előtt egy félkeringéssel később, és ilyenkor ugye az egyik csillag elfed a másikat, vagy ennek egy részét, és miután mi gyakorlatilag a távcsőben egy csillagként csak a kettő fényességének az összegét látjuk, amikor az egyik elfedi a másikat, akkor annyi történik, hogy azt látjuk, hogy elhalványodik a csillag. Aztán utána visszafényesedik. Ezért is nevezzük ezeket fedési kettős csillagoknak. Ez egy kicsit hasonló jelenség, mint amikor ugye egy napfogyatkozáskor a hold elhalad a nap előtt, és valamennyi részét kitakarja, vagy akár teljes napfogyatkozáskor az egészet. Egyébként, hogy képbe legyünk, ez azt jelenti, hogy közel vannak egymáshoz, hogy képzeljünk el két mondjuk napméretű csillagok, amik olyan közel vannak egymáshoz, hogy egy-két nap alatt, vagy akár néhány óra alatt megkerülik egymást. Tehát a fedési kettős csillagok azok általában mind nagyon szoros kettős csillagok, tehát egy-két nap alatt megkerülik egymást, emiatt szabályos időközönként, néhány óránként vagy néhány naponként produkálnak egy néhány órán át tartó elhalványodást. Tehát ezeket innen lehet egyrészt felfedezni, és emiatt természetesen ezeket régen az első időkben véletlenül fedezték fel a csillagászok, hiszen senki nem tudja előre, hogy hova kell nézni, hogy melyik csillag fedési kettős csillag. Aztán manapság persze már nem véletlenül történnek a felfedezése.
Na igen, pont ezt kérdeztem volna, hogy manapság ezt hogy fedezik föl? Tehát, hogy tudják a helyét, kiszámolják a helyét, vagy már figyelik, tehát honnan van az információ?
Hát, ugye egy nagy ugrás következett be ezeknek az ismeretében, amikor a CCD kamerák ugye a 90-es években elterjedtek csillagászati használatra, ugyanis CCD kamerák segítségével megfigyelték a csillagászok az érdekes pontokat. Az azt jelentette, hogy mondjuk néhány órás megfigyelés alatt készült ugyanarra az égterületről néhány száz felvétel. Tehát ami egy távcső látómezejébe tartozik, mondjuk több tucat vagy akár több száz csillag benne van, ezek ott vannak minden felvételen, és akkor, hogyha már az ember kiméri a megfigyelt csillag fényességének változását, tehát nyilván a szoftvernek semmiből nem áll, hogy a látómezőben levő többi száz csillagnak is kimérje a fényességét, és akkor egy csomó nem csak fedési kettős, hanem másfajta változó csillagot is így lehetett felfedezni. Ezért nagyon megugrott a felfedezésük, de manapság már ez is lépett egy szintet, és itt már jövünk az űrtávcsövekhez. Én itt most persze nem elsősorban a Hubble meg a James Webb űrtávcsőről beszélek, amik ugye a nagy közönség számára leginkább ismertek, főleg a szép zsáner fotóikról, bár nyilván a tudományos közösség nem a szép zsáner fotóikat használja, de vannak ilyen kisebb méretű űrteleszkópok, amelyek különféle célokkal kerültek föld pályára, tehát a mi szempontunkból, ami az izgalmasak, azok korábban a Kepler, most meg a TESZ űrtávcső, az utóbbi most is kering körülöttünk, ezek naprendszeren kívüli bolygókra vadásznak. Egyébként pontosan ugyanezzel a módszerrel, hogyha az adott bolygó úgy kering a csillaga körül, hogy a földre nézve elhalad a csillag korongja előtt, akkor egy nagyon kis méretű elhalványodás, tehát tényleg egy napfogyatkozáshoz hasonló jelenséget produkál, és ezeknek a pontos kimérésével lehet felfedezni ilyen tranzitáló, tehát a csillag előtt áthaladó exobolygókat, exobolygó rendszereket, és a 2000-es évek közepe táján indult erre a nagy vadászat, tehát űrtávcsöveket, tehát itt pont nyilván az a cél, hogy ezek az űrtávcsövek a Föld körül keringenek, és akkor visszatérve a jelenleg üzemelő TESZ űrtávcsöve, tehát a TESZ űrtávcső az egy év alatt végpásztázza az égbolt felét, egy nagyon nagy látómezejű kamerája van, ami 27 napig fixen egy hatalmas sávot végfényképez az égből, aztán utána 27 nap után ugrik a következőre, és így gyakorlatilag egy év alatt körbeér a fél égbolttal, aztán átra billen a másik égboltba. Tehát ez azt jelenti, hogy egyszerre, egyidejűleg, gyakorlatilag egy hónapos időtartamban milliónyi csillagot fényképez folyamatosan.
És a mozgásukból látják, hogy mondjuk nem úgy mozog két csillag? Mert a bolygóknál is gondolom ez van, hogyha mondjuk nem úgy mozog két bolygó, ahogy az megszokott, akkor ott lehet talán valami.
Ez pontosan így van, de ez már egy következő lépés lesz. Meg hát azért ezek nagyon-nagyon távol vannak, ezek a csillagok tőlünk, tehát ezek az elmozdulások, amiket esetleg ilyesmik produkálnak, van erre is egy külön űrtávcső, az a Gaia űrteleszkóp, de az ilyen milliívmásodperces. Az ívmásodperc az egy foknak a 3600 része, és a milliívmásodperc az még ennek az 1 milliomod része. Tehát ez nagyjából... Szokták erre mondani, ez olyan mértékű elmozdulás, mint hogyha egy hajszálat akarnák megnézni innen a Holdon. Nyilvánvalóan, hogy ezeket nem olyan egyszerű kimutatni, nem is erről van szó, mint mondtam, itt egyszerűen annyi az egész, hogy lefényképezik azt a rengeteg csillagot. És így rengeteg havonta milliónyi új változó csillagot találunk, vagy több milliónyit, mondjuk a TESZ űrtávcső első két évében kb. Ilyen milliós nagyságrendű fedési kettős csillagot talált. Ugye csak a mi tejútrendszerünkben 100 milliárd csillag van, hát nyilván a közeli csillagokat látjuk, tehát a tejútrendszer első felében levő csillagokat látjuk, de azok is jó pár 10 milliárd. Tehát ebből találni mondjuk 1 millió változó csillagot, az azért olyan szempontból nem nagy kunsz, ez azt jelenti, hogy minden ezredik csillag változó csillag. Épp azért csillagászati nagyszámok vannak, tehát annak a töredéke is egy nagy szám. Tehát igazából, ami itt történik, az az, hogy a fényváltozás mutatja, hogy abban a csillagban történik valami. És igazából itt jövünk mi, bajai csillagászok is. Azt szoktam néha mondani, hogy a mi munkánk egy kicsit olyan, mint a halott kéméké. Különösen az ilyen krimi sorozatokban, ahol NCIS meg hasonló, ahol vannak ilyen jelenetek, ahol direkt sorolják, hogy ott van valami bűntény, és akkor ott vannak apró jelek, és akkor szépen azokban az apró jelekből összeteszik az egész történetet nagyon nagy pontos. Hát nyilván ott ez ki van karikúrizva, meg el van túlozva, de bizonyos szempontból mi pont azt csináljuk, hogy bizonyos apró fényváltozásokból, meg változásokból a csillag fényében rekonstruáljuk, hogy ott mi történik. Itt például, hogyha most itt visszakanyarodunk a kettős és hármas csillagokra, tehát azon nem egy olyan nagy kunszt önmagában felfedezni, hogy ott van egy fedési kettős, ezeknek van egy tipikus fénygörbéjük. Igazából a fénygörbéből nagyon sok mindent meg lehet mondani, a két csillag méretét, keringési idejét, tömegét, alakját, nagyon sok mindent, hőmérsékletét, de ami az érdekes, és itt jövök, ha úgy tetszik, az én munkám elsősorban, ami miatt ezt egyébként büszkén elmondhatom, nem csak én, de néhányan, tehát magyar csillagászok a világ élvonalához is tartozunk, és ez kapcsolódik az ön kérdéséhez is. Ugye, amíg van egy fedési kettős csillag, szépen kering a két csillag egymás körül, és elvileg szabályos időközönként fedik el egymást. Keringési idő alatt kétszer, ugye egyszer az egyik, utána a másik. Na most, hogyha valójában megmérjük, hogy mennyi időnként fedik el egymást, akkor kiderül, hogy ez nem szabályos. Tehát a keringés nem teljesen szabályos. És valóban jogos volt a kérdés, amit kérdezett. Tehát a fedések időpontjában bekövetkező változásokból tudjuk kikövetkeztetni, hogy ott még van valami, valami zavarja a mozgást. Tehát nem magát, konkrétan a mozgást mérjük, hanem időpontot mérünk, tehát fényességet és időt. De ebből valóban azt következtetjük ki, hogy nem úgy mozog, nem akkor történik a fedés, hanem egy kicsit korábban, vagy kicsit később, mert kicsit lassabban megy a csillag, kicsit gyorsabban, maga a pálya kicsit elfordul, az ellipszis, amin keringenek. És ez az, ami már egy nagyon-nagyon komoly matematika, hogy ezekből a kis időeltolódásokból és időkésésekből kiszámoljuk, hogy mikor okozza ezt egy harmadik csillag, hol van az a harmadik csillag, milyen tömegű, milyen keringési idejű, és hogy befolyásolja. Ez az, amit égi manikai perturbáció számításnak neveznek, és hogy ebben mi nagyon jók vagyunk, egyébként az nagyon is köszönhet annak, hogy Magyarországon az Egyetemi Csillagászati Tanszéken is nagyon erős volt az égi manika oktatása. Ez igazából csillagászatnak mondjuk, de ez egy matematika egyik ága, tehát ahol ezt vizsgáljuk, hogy a bolygók és a csillagok, tehát bármilyen tömeggel rendelkező testek, hogy hatnak egymásra, tehát hogy zavarják egymás mozgását.
És amikor megvan a számítás, akkor onnantól kezdve jön be a távcső, tehát hogy ezt még jobban meg tudják figyelni?
Igen, pontosabban. Ugye az első lépés a távcső, mert az még. Onnan megvannak az észlelések, akkor én látom, hogy ott valami nem stimmel. A következő lépés az, hogy megvannak a számolások, és persze az egyrészt előrejelzést ad arra is, hogy legközelebb mikor kell nézni, hova kell nézni, mit kell nézni, és akkor utána a következő lépés az megint az, hogy jön a távcső, tehát ellenőrizni az elméletet.
De önök most a mesterséges intelligenciát is használták, enélkül ez már nem menne?
Maga ezek a számítások mennek. Ami nem menne, tehát a TESZ az havonta ilyen sok terabájtnyi adatot produkál, több tízmilliónyi csillagról. Hát az nincs ember, aki azt átnézi.
Igen.
Tehát eleve kipontometrálja meg átnézi. Tehát először a mesterséges intelligenciának az a feladata, hogy ő ezeket megnézi, és ő szól, hogy hoppá, itt van néhány, az a néhány az is néhány ezer, vagy néhány száz havonta érdekes rendszer, amit jó lenne, ha megnéznél. Tehát a mesterséges intelligencia azt csinálja azt, hogy egyrészt kategorizálja a fénygörbéket, kielemezi, hogy ezek milyen változás, beazonosítja őket, hogy milyen típusú csillagok. Tehát ez a milliónyi fénygörbét előállítja, osztályozza, felismeri, hogy melyik fedési kettős, melyik mondjuk pulzáló változó, melyik valami egészen más, esetleg szupernova, vagy más tranziens.
És utána ezeket önök egyesével végignézik?
Hát majdnem, hogy ez van. Ugye itt jön be az, amit manapság így nyugaton jól hangzó szóval citizen science-nek neveznek. Tehát mondjuk kiköp a mesterséges intelligencia több ezer vagy tízezer gyanús rendszert, és ezek általában bárhol elérhetők, tehát Planet Hunters, ilyen grup is, csoport is van a neten, meg minden. Ezek érdeklődő általában nem is csillagászok, vannak köztük személyesen is meg nyugalmazó tudósokat, de hát műkedvelők is, akik tényleg ülnek szabad idejükben a gép előtt, és ők egyesével nézik. Van nekünk is egy saját amerikai csoportunk, amit az egyik amerikai kollégám az MIT-n, technológiában dolgozott, most már nyugdíjas, ő koordinálja, ezek a mi sasszemű amatőrjeink, ahogy nevezzük, akik tényleg egy-két gomnyomás, és ha rááll a szem, tehát egy fénygörbének a végnézése az mondjuk 5-10 másodperc. Oh. Tehát valóban ránéznek, nyomják a gombot, és kiszúrják, hogyha valami tényleg olyan, ami izgalmas és minket érdekel, és akkor jövünk mi profi csillagászok, tehát akkor szólnak nekünk.
És egyébként ez a hármas csillag miben különbözik az eddig felfedezettektől?
A legegyszerűbb az, hogyha azt mondom, hogy ennyire rövid, külső periódusú hármas csillagot még nem látunk, de ehhez még egy dolgot nem mondtam el, ugyanis az űrtávcsövek óta találtak még egy olyan osztályát ezeknek a fedési kettősöknek, amik végül is nem egy olyan nagy kunszt, hogy van, de korábban ilyet nem látunk. Ezek az úgynevezett triplán fedőrendszerek. Ezek a többes csillagok, ez megint égi manikai okai vannak, hogy csak hierarchikus elrendeződésben lehetnek. Itt a hierarchikus az egyszerűen annyit jelent, hogy mondjuk van egy szoros kettős, ami egymáshoz nagyon közel van, és a harmadik komponens, az mindig szükségszerűen jóval távolabb kell lennie ennél. Tehát ez nem teljesen úgy néz ki, mint egy naprendszer, tehát van két csillag közel egymáshoz, és a harmadik jóval messzebb. Aztán elképzelhető, hogy a negyedik is még messzebb, de az a lényeg, hogy a távolságok nem lehetnek összemérhetők, mert akkor egyszerűen gravitációsan nem lenne stabil a rendszer, vagy szétesne, vagy összeütköznének. De az a lényeg, hogy tehát ezért is van, hogy a fedési kettős csillagkép tagja körül, tehát korábban úgy fedeztünk, hogyha van távol egy harmadik komponens, a kettősnek a mozgására gyakorolt hatása, tehát a fedések hol siettek, hol késtek, tehát innen lehet látni. Na most viszont ezek az űrtávcsövek találtak olyan rendszereket, nem sokat, tehát ilyenből, most képzeljük el, a milliónyi fedési kettősből jelenleg ismerünk kb. 100-at, ahol a harmadik távolibbi csillag is annyira éziről látszik, hogy időnként elfedi a belső két csillagot, és ilyenkor teljesen szabálytalan össze-vissza fényváltozások történnek, ahogy a három csillag éppen áll egymáshoz képest. Nagyon kevés ilyen csillagrendszer van, de ezek aranybányák abból szempontból, hogy a extra fedések modellezésével nagyon-nagyon pontosan nagyon sok paramétert ki lehet mutatni, meg hát ezeknél ugye még ránéz az ember a fénygörbére, és egyből látja, hogy ott egy harmadik komponens, még a fedési minimum időpontokat se kell meghatározni. És ez egy ilyen rendszer volt, tehát először ezt úgy szúrták ki az amerikai amatőr csillagász kollégák, és szóltak nekünk, hogy hát ugye vannak a szabályos elhalványodások, fedések, és akkor időnként ilyen 12-13 naponta vannak ilyen extra elhalványodások. Hát először ezt nem is akartuk enni, mert ez egy annyira elképesztően rövid idő, tehát azt kell tudni, hogy korábban az ismert legrövidebb periódusú ilyen triplán fedő rendszernek a periódusa is 34 napos volt, meg olyan hármas rendszer is, amit ismertünk, és az abszolút legrövidebb periódusú ilyen hármas rendszernek a külső pályaperiódusú is 33 nap volt. És azt már 1956-ban fedezték föl teljesen más módon, spektroszkópilag, színképelemzéssel, az egy más dolog, és ott nincsenek extra fedések. Tehát 1956 óta nem találtunk ennél rövidebb külső periódusú rendszert. És itt meg 12 naponta voltak extra fedések, 12 és 4 naponta. Ha azt mondom, hogy egy keringés a kettő van, mert egyik elő van a harmadikes, vagy hátul ennek a kétszerese, tehát 24 és fél nap a periódus. Tehát először olyan hihetetlennek tűnt. Tehát az első gondolatom az volt, hogy itt valamit biztos benéztek. De az győzött igazán meg, amikor a fedéseknek elkészítettem a fedés időpont változás diagramját, tehát felpontozzuk az időt, vagy a keringésszámot az X-tengerre és az Y-tengerre, meg hogyha lineáris és állandó lenne a periódus, akkor ahhoz képest mennyit késnek és vagy sérnek a fedések, és ebből gyönyörűen kijött egy 24 és fél napos ilyen majdnem színusz görbe. Tehát innen látszott, hogy a periódus 24 és fél nap. Hát persze nem pont színusz, mert ilyen közel levő csillagoknál nagyon erős gravitációs zavaró hatások vannak, de azért ez a periódus a 24 és fél napos látszott.
És ez hogy kell nekünk laikusoknak elképzelni?
Ez úgy valósul meg, és ráadásul az az izgalmas, hogy ezek nagyon nagy csillagok, tehát ezek nagyon forró, úgynevezett O-típusú csillagok, tehát mind a három csillagnak a tömege külön-külön úgy hétszeres a napénak, tehát egy-egy csillagnak a mérete az kb. Háromszoros a napénak, és a mi napunknak a felszíni hőmérséklete az 6000 fok, ezeknek 20000 fok fölött van. Tehát úgy elképzelni, hogy van két ilyen nagyon forró, a napnál jóval nagyobb csillag, egymáshoz nagyon közel, ezek 1,8 naponta, tehát kevesebb, mint két naponta megkerülik egymást. Tehát ez a két csillag, ez egymás körül gyakorlatilag majdnem szabályos körpályán kering, oly módon, hogy a körpályának a sugara az 15 napsugár. Tehát magyarán 0,7 millió kilométer napsugara, ennek a 15-szöröse, tehát ez kb. 10 millió kilométerre van egymástól ez a két csillag. Ugye mi összehasonlításként mi a naptól 150 millió kilométerre vagyunk. Ezek meg egymástól 10 millió kilométerre vannak, tehát gyakorlatilag majdnem összeérnek. Tehát két másfél millió kilométer sugarú csillag, egymástól 10 millió kilométerre, tehát majd, hogy nem súrolják egymást, ilyen közel keringenek egymáshoz, és van egy harmadik, szintén hasonló, egy picit még ezeknél nagyobb csillag is, ami meg 24 és fél naponta megkerüli ezt a kettőt. Úgy képzeljük el, hogy ezt a három csillagot idehoznánk a nap helyére, akkor még ez a távolabbi csillag is bőven a Merkur pályáján belül lenne. Tehát olyan, mintha a mi napunk helyet kapnánk, jó, hát nyilván nem járnánk jól vele, mert nyilvánvalóan felperzselnék a Földet.
Az biztos.
Kapnánk három ilyen óriási, a napnál sokkal forróbb csillagot ott benne a középponti részben. Tehát gravitációsan a Föld elkeringelne, de hát, hogy itt élet, meg levegő, meg minden nem lenne.
Az biztos.
Simán felperzselnének minket. Na, úgyhogy valószínűleg ezek a csillagok az életük végén, és az ilyen nagyon forró nagy tömegű csillagok egyébként nem is élnek sokáig, néhány százmillió évig, csak összehasonlításként a mi napunk az ugye 10 milliárd évig él, tehát ezek a csillagok a végén valószínűleg össze is fognak olvadni, és szupernovaként fel is fognak robbanni. Sőt, még 100 millió év se kell, néhány 10 millió éven belül.
Fantasztikus. És egyébként itt jön be az önök nagysága, amit mondott, hogy méltán lehetünk büszkék önökre, és önre, Borkovics Tamásra, mert hogy a fizikai paraméterek meghatározásához ön az elmúlt 10 évben írt egy programot, egy kódot.
Igen, ugye amikor az első ilyen úgymond triplán fedő rendszert megtaláltuk, azt egyébként két magyar kolléga találta meg, a Kepler űrtávcső adatai között, tehát ahol a harmadik komponens is produkál fedéseket, ott az egyébként egy vörös óriás csillag a harmadik komponens, és két a napnál van vele kisebb vörös törpe csillag körül kering. Na akkor ők megkerestek engem, mert én a mozgásokat már korábban is számoltam, és abban voltak publikációim, meg minden, de hogy akkor mit lehetne ezzel kezdeni. És én akkor kezdtem el fejleszteni egy olyan kódot, ami azon kívül, hogy a gravitációs mozgásokat, perturbációkat figyelembe veszi, tehát a mozgásban a zavarokat is, lemodellezi a fényesség változást is. Az nem nagy ügy, hogy egy fedési kettősnál ilyen sok modellező kód van, de az, hogy van egy harmadik komponens is, és a kölcsönös fedéseket is lemodellezés, pontosan amiben mondom, hogy nagyon sok paramétert, hát ilyet nagyon kevesen tudnak és csináltak. Tehát az én kódomon kívül, ha jól tudom, van az egész világon talán 2-3 ilyen kód, amire ez képes, és ezt akkor kezdtem el fejleszteni. És az elmúlt évtizedben akkor kialakult egy ilyen együttműködő csoport, aminek az egyik vezetője az egy MIT-s, már nyugalmazott kollégám, a másik vezetője én vagyok, tehát ez egy magyar amatőr kutatócsoport, illetve hát több NASA-s kutató is csatlakozott ehhez, mert a NASA-nak vannak kutatóintézetei is. Tehát ezek a NASA-s kutatók, jó hangzik, hogy NASA-s, de hát ezek ugyan olyan csillagászok, mint én, vagy bármelyik kollégám, csak egy NASA-s intézetben dolgoznak, ami persze nagyon jó, mert ők elérnek szuper számítógépeket, meg igazából ők érnek el mesterséges intelligenciát, tehát nagyon jó, hogy így együtt dolgozunk, mert úgy jó hangzik, hogy NASA-s kutató, de ők is csillagászok, akik ezen dolgoznak, tehát kialakult egy ilyen, körülbelül 5-6-an vagyunk, akik profi csillagászok, meg alkalmilag időnként más profi csillagászok is bekapcsolódnak, és hát emellett van egy csomó amatőr csillagász, akik egyrészt a fénygörbéket nézik át nekünk, aztán vannak klasszikus amatőr csillagászok is, akik meg a saját távcsövekkel végzik az égitestek utókövetését. Mert ugye mondtam, hogy van baján nekünk ez a 80 cm-es távcsőnk, de hát igazából annyi csillag van már, annyi érdekes, meg izgalmas csillag van. Mondtam önnek, hogy ez a 100 triplán fedő, ez egy nagyon kicsi szám, hogyha csak a 100 milliárdnyi csillagot, vagy hogyha az 1 milliónyi fedési kettős csillagot veszünk, de hát azért egy embernek, vagy egy távcsőnek a 100 izgalmas rendszernek az utókövetése az még mindig gyakorlatilag nagyon sok, tehát nem megoldható. Úgyhogy nagyon jó, hogy kialakult egy ilyen nemzetközi társaság. Ezért is van az, hogy ezek a cikkeink általában, noha a az érdemi tudományos munkát általában 3-4-en vagy 2-3-an végezzük, de mégis általában 30-40 szerzővel jelennek meg, éppen emiatt, mert hát kellenek, akik utókövetik ezeket a rendszereket, meg beazonosítják.
Igen, és egy kicsit visszatérnék arra a programra, amit írt, mert hogy ugye ennek függvényében meg tudják mondani a csillagok méretét, a korát, a hőmérsékletét, a pályapontos alakját, a lapultságát, a térbeli helyzetét.
Igen, meg igazából még a atmoszférikus paramétereit is, tehát a szélsötétedés, gravitációs kifényesedés. Persze ehhez nyilván azért nem mindent én tártam ki, ebben rengeteg korábbi tudósnak, kutatóknak az elméleti munkája be van építve. De az a lényeg, hogy végig is a kódot én csináltam meg én programoztam föl, meg ötvöztem ezeket együtt. Persze egy más kérdés, hogy éppen azért, mivel nagyon sok minden be van építve, ezért ez azért elég lassú. Tehát az egyik NASA-s kollégám föl is ajánlotta, hogy ha odaadom a kódot, akkor NASA-s szuper számítógépen ezt futtatja, ami persze nagyon jó volna, tehát megmondom őszintén, nem egy programozó, és hát nagyon nem felhasználó barát ez a kód. Most van arra egy doktoranduszom, akivel abban bízom, hogy ő majd átdolgozza úgy, hogy ezt akár publikussá is lehet tenni, mert most igazából még csak én tudom kezelni.
Igen. Olyan lelkesedéssel beszél egyébként a munkájáról, hogy félve kérdezem meg, hogy van álma, amit mondjuk szeretne, tehát amit jó lenne felfedezni, vagy jó lenne elérni?
Megmondom őszintén, ez lehet, hogy most így rosszul fog hangzani, vagy nem fog olyan jól hangzani, mert most is már fél éve dolgozom egy dolgom, most már nagyon a vége felé vagyok. Most egyelőre annyira elegem van belőle, hogy azt várom már, hogy túlra.
De ez a jó egyébként, amikor ilyet hall az ember, hogy akármennyire is lelkesedéssel végzi a munkáját és szereti, van az a pont, amikor úgy van vele, hogy elég volt.
Hát igen, igen. Most a családomat is hanyagolom már egy ideje. Meg hát én ez igazából a csillagászaton kívül is sok mindennel foglalkozom. Nemzetközi jogoktató vagyok, 20 éve jártam rendszeresen Indiában, van indiai mesterem is, tehát azért nem vagyok én annyira egy oldalon csak a csillagászat. Amit mond ez a lelkesedés, olyan szempontból bosszintó is, zavaró is néha, hogy úgy érzem, hogy annyi minden fontos dolog lenne, amiről elveszi ez a figyelmemet. Néha azt szoktam mondani, hogy könnyebb dolga van annak, aki utálja a munkáját, bemegy dolgozni, négykor leteszi a lantot, hazamegy, és akkor onnantól kezdve tud mással foglalkozni. Én nem tudok, de egyébként nem csak én, minden csillagász meg természettudós. Ilyen, amikor benne van egy problémában, akkor még azzal is álmodik. Meg reggel föl kell, 5-kor, akkor is már jönnek az új ötletek, meg nálunk nem az a probléma, hogy kitöltsük a 8 órás munkaidőt, hanem az a probléma, hogy csak 24 órából áll egy nap.
Igen. És egyébként van utánpótlás a saját családjában? Vagy látva ezt, azt mondják, hogy köszönjük szépen, nem kérünk belőle.
A fiam ahhoz képest mindig azt mondta, hogy ő biztosan nem lesz csillagász, meg is nem is lett, de ő most fizikus doktorandusz itt az ELTE-n, úgyhogy végül is úgy néz ki, hogy mégse esett annyira messze az alma a fájától. Hát, hogy a lányom részéről lesz utánpótlás, ő még kicsi, ő még általásiskolás. Nem tudom, mert ő most éppen balerinának készül, és abban elég jó is. Azért még nehéz megmondani. Tehát például, amikor a fiam volt 8 éves, nem néztem volna ki belőle azt se, hogy fizikus lesz, vagy akármilyen természettudományos. Aztán mégiscsak. Én úgy vagyok vele, hogy én ebben nem szólok bele, elfogadom, hogy mi lesz velük. Hát vannak ilyen csillagász familiák, de az se jó szerintem, hogyha túl egyoldalú egy család vagy egy ember.
Igen, egyébként egy jutott eszembe pontosan erről, hogy egy nap 24 órából áll, és önök nem 8 órát dolgoznak, hogy ilyenkor, amikor valamire rákattannak, és találnak valamit, akkor ott nem számít, hogy hány óra van, és időeltolódás, és hogy van, és akkor hívják egymást, kommunikálnak, beszélnek, folyamatosan megy a kapcsolattartás?
Hát nem kell folyamatosan kapcsolattartani, és igazából nagyon szerencsés az, hogy a világ másik végén vannak, ez a 6-7 óra időeltolódás nagyon szerencsés, tehát például a cikkírásban nagyon szerencsés, mert én megírom az én részemet, aztán mondjuk este, amikor én befejezem, akkor ők fölveszik a lantot, és akkor nem dolgozunk egyszerre ugyanabban a fájlban, meg akármi, meg, és reggelre ott van a folytatás. Tehát például, hogyha délután 2-3 körül bejön az első e-mail az emelt is kollégám, akkor mindig szoktam mondani a feleségemnek, hogy na, Saul felébredt, mert ő is még reggeli előtt olvassa a leveleit, és akkor van délután 4 óra, amikor meg tudjuk beszélni a dolgokat, de általában az van, hogy az ő e-mailjeik, meg a többieké is, a názás fiúké is, mondjuk reggel, mire fölkellek, ott vár, vagy amit én írok, tudom, hogy azt van, amikor délután 3-4 előtt úgyse várhatok rá választ, de hát nem is kell, mert tehát önállóan dolgozunk, azért a csillagászok nagy részét egy kicsit magányos farkas. Tehát még, hogyha közösen is dolgozunk, ez nem azt jelenti, hogy izzanak a vonalak, hanem megbeszéljük, hogy ki mit csinál, hogy csinál, tudományos problémákat megvitatunk, de nincs szükség azért egy folyamatos interakcióra, az inkább még zavaró is lenne.